A 151. éneket keresek ki a gyülekezet, és a szóló és kórus ének után feleletként, ahogyan majd intünk, hangszeres kíséret nélkül együtt énekeljük. A 151. ének, közös énekünk, Uramisten, siess minket, megsegíteni.
Úristen, figyelmezzél a mi segítségünkre!
Uramisten, siess minket, megsegíteni minden szükségünkben! Krisztus
Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Könyörgésünk és fennálló énekünk után helyünket elfoglalva énekeljük a 390. dicséretet, a 390. reformátori éneket ünnepi istentiszteletünkön. Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Isten igéje szól hozzánk, testvérek, és keresi szívünket ebben az órában is általa, ami Urunk, a mai napi Ószövetség ige szakaszt halljuk meg, a Krónikák első könyve 28. részének 11. versétől. Akkor átadta Dávid a fiának, Salamonnak, a csarnoknak és épületeinek, a kincstárnak, a felső szobáknak és belső szobáknak, és az engesztelés helyének a tervrajzát, mindazét, amit a lélek adott neki. Tehát az Úr háza udvarainak és körös körül valamennyi kamrának, meg az Isten háza kincstárainak, és a szent ajándékok kincstárainak a tervrajzát, továbbá a papok és léviták beosztásának, az Úr házában végzendő Isten tisztelet minden teendőjének, és az Úr házában szükséges összes Isten tiszteleti felszerelésnek a tervezetét. Minden egyes Isten tiszteleti aranyeszközt az arany súlymértéke szerint, minden egyes Isten tiszteleti ezüst eszközt annak súlymértéke szerint adott meg. Az illat áldozati oltárhoz szükséges tiszta arany súlyát, az aranykerubok kocsijának a tervrajzát, akik kiterjesztett szárnyakkal befették az Úr szövetség ládáját. Mind erre a tervrajz minden munkájára az Úr kezéből származó írás oktatott ki engem. Ezek után Dávid azt mondta fiának, Salamonnak, légy erős, légy bátor és cselekedj. Ne félj és ne retteg, mert az Úr Isten, az én Istenem veled van. Nem hagy cserben, és nem hagy el, amíg be nem fejezed az Úr háza szolgálatához szükséges valamennyi munkát. Nézd, itt vannak a papok és a léviták csapatai az Isten háza minden szolgálatára, veled vannak minden munkára készen, mindenféle szolgálathoz értve, és a vezetők, meg az egész nép mindenben rendelkezésre áll. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek, amint volt kezdetben, azonképpen most és mindörökké. Amen. Amen.
Imádkozzunk. Örökkévaló Atyánk, hálát adunk, hogy ezen a napsütéses őszi napon, a reformáció ünnepnapján itt lehetünk a Te hajlékodba, azoknak az elgondolása szerint épített hajlékba, akik előttünk éltek itt Ramocsa házán, áldozatosan felépítették házadat. Köszönjük, hogy a mi számunkra is dicsőséges hely ez, hiszen ide járunk téged magasztalni, itt siratjuk el könnyeinket, bánatainkat, és itt kapaszkodunk beléd, hogy reménységet vegyünk. Kérünk téged, mennyei atyánk, hogy igéd által szenteld meg a mi maroki gyülekezetünket. Köszönjük, hogy nem csak sírjaink és emlékhelyeink vannak, hanem nekünk templomunk és Isten tiszteleti óránk van, ahol tiszta szívből imádhatunk, feltárhatjuk szívünket, és erődet, eligazító szavadat elvehetjük. Köszönjük, Atyánk, mindazokat, akik előttünk jártak, ültek itt ebben a templomban, és kérünk, kös lélekben össze mindazokkal, akik a világon szerte a Te nevedet dicsőítik, magasztalják ebben az órában. Hallgass meg imádságunkat, fogadd el dicsőítésünket Jézus Krisztus által. Amen. Isten igének és üzenetének meghallgatására 370. ének második verse éneklésével készülünk. A 370. ének második verse, Te szentségnek új világa, igének vezér útjára. Isten szent lelkét segítségül kérve és várva olvasom közöttetek az ő igéjét és hirdetem az ő üzenetét, úgy ahogyan megiratott számunkra az első korintusi levél 3. részének 11. versében. Megnevezett helyen tehát az első korintusi levél 11. részé, 3. részének 11. versében így találjuk megírva Isten szent igéjét. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Amen. Kedves testvérek, reformációs ünnepi istentiszteletünkön 3 korszak és 3 esemény ölelkezik egybe. Az első korszak és az első esemény az imént hosszabban felolvasott krónikák könyvebeli nagyon szép és nagyon megható történés, amikor is Dávid király rendelkezését, örökbe hagyását rögzíti a Biblia. Nyilvánvalóan király voltából fakadóan sok teendője van, amikor arra gondol, hogy át kell adja az uralmat, a felelősséget, az irányítást a választott népre vonatkozóan. Igen, a maga korának és az Isten választott rendjének szép dolga miatt szépen újhegyre szedve látjuk a Bibliában ezt a megfontolt örökhagyást. Nagyon körültekintő, amikor a gazdálkodás, a gazdaság vonalát veszi elő a király. Hogy ne lenne az, hiszen a megélhetés kérdése kezdettől fogva érdekli, sőt szorongatja az embert. Odáig menően, hogy van olyan emberi élet akár a mai világban is, hogy feltett és egyetlen szándéka a megélhetés biztosítása. Nincs más terv, nincs más álom, nincs más vágy és nincs más gondolat, csak a megélhetés. Tudja ezt az örökkévaló és tudja az ő szolgája Dávid király, nem lehet kihagyni a számításból. Meghagyja a gazdasági elveket népére, fiára, Salamonra, mert tudja, hogy meg kell élnie a választottaknak. Aztán nem elhanyagolható az sem, hogy ő a hadvezére, mint király abban a korban az országnak. És az ígéret földjét emlékszünk a Biblia tanításából, milyen sok áldozattal és mennyi harccal, vér áldozattal szerezte meg Isten népe, azzal együtt, hogy az Úr megígérte számukra. Az ígéret földjét nem volt elég elfoglalni. Az ígéret földjére folyamatosan vigyázni kellett, hiszen maga Dávid is arról híres, hogy a környező kisebb-nagyobb népekkel szembe védelmezze a szent földet, az Isten népe számára az atyától számukra elkülönített területet. Hol kisebb, hol nagyobb népekkel, csoportokkal, vagy egyenesen világméretű birodalmakkal kellett szembenéznie Izraelnek. Tehát a hagyatékolásban fontos volt olyan hadsereget szervezni és hátrahagyni Dávidnak, amelyik emberi számítás szerint megbízható lesz és megvédi a területet. És természetesen volt kulturális öröksége Dávidnak. Volt kulturális örökség, hiszen az ő uralkodása ideje alatt és már akkorra az ünnepek és a hétköznapok váltakozása mentén az öröm és bánat események egymás utáni sárgának a megélésében kialakult egy rend, egy kultúra. És ez azóta is megvan Izraelben. Mi magyarok százszor elveszítettük a kultúránkat, hol melyik szél ingatott bennünket, és oda csapódtunk. Mind a vallásgyakorlás, mind a családi élet szentsége vonatkozásában, ha kellett így, ha kellett úgy éltük meg a kultúránkat. Az Isten választott népének nagy üzenete, Dávid rendelkezésének nagy üzenete, hogy az Isten által megszabott rendben élik az életüket. A nyugalom napja az nyugalom napja. Inkább nem esznek, inkább fáznak, inkább nélkülöznek, de meg nem sértik az Istent azzal, hogy törvényt szegjenek. A kultúrájuk ma is megvan. A zsidó nép zenei világa átüt a világ muzsikáján. Különböző műfajok váltakoztak már divatszerűen, alkalomszerűen, de amikor az ember füle a zsidó dallamot meghallja, persze van a magyar dallamvilágnak is jelentősége, akkor az látszik, érződik, hogy az a választott népből való. Vagy ahogyan ruházkodnak Dávid korában és a mai ortodox hithű zsidók, az kiri és átüt mindenen, megjelenésében üzenetet hordoz, annak a népnek kultúrája van. Tehát Dávid a hagyatékolásában odafigyel arra, hogy a kulturális örökség az megmaradjon, és az nem a pénzen van. Az nem a támogatásokon keresztül jön, az bennünk van. Annyi kulturális öröksége van egy népnek, amennyit egy apa a fiára hagy. Annyi kultúrája marad egy nemzetnek, amennyit egy anya a leányában rögzít magatartásában, a család fenntartásában, az ízlésében, a megjelenésében és minden dologra nézve. Egy szóval azt látjuk, hogy Dávid király gyönyörűen végigveszi a maga fennhatósága, felhatalmazása alatt az élet területeit, és az örökséget meghagyja. Igen ám, de mindezek fölött ott áll az, amiről a mai igében olvashattunk, hogy ezek fontosak ugyan, meghatározóak ugyan, de szétesnek. Önmagában véve nem lehet jó örökséget hagyni sem a gazdálkodásban, sem a politikában, sem a hadviselésben, sem a kultúra átörökítésében, ha nincs meg az a hagyaték, amiről itt szó van, amikor Dávid odaáll a nép elé, a fia elé, Salamon elé, aki Isten által kijelölt utódja, királya lesz ennek a népnek, és átadja a templom épületének tervdokumentációját. Egészen részletesen, aprólékosan a kelyhek, az arany, ezüst serlegek méretének, értékének megfelelően, a szent kenyerek asztalának precíz leírásáig menően átnyújtja a templom építésének a dokumentumát, amit ő már nem tud megtenni, ami nem az ő feladata, de benne fogant meg. Azt mondja az írás, amit a lélek adott Dávidnak, amit lerajzoltatott a király, hogy így kell kinézni az Isten házának, ilyen és ilyen istentiszteleti rendet kell tartani, mert csak így maradtok meg. Az összes többi hagyaték, az összes többi szempont, örökség el fog pusztulni, el fogtok veszíteni mindent, mindent elveszítettek, ha meg nem tartjátok azt az örökséget, amely természetesen nem a jeruzsálemi templom falait jelenti, hanem a templomban, mögöttesen, mélyebben az Isten tiszteleti rendtartás, az odajáruló bűnbánó, az odajáruló kegyelmet nyerő, az odajáruló tóra, könyvet olvasó és hallgató emberek. És még emögött is titok van. A templom épület, a templomban zajló Isten tiszteleti rend mögött is titok van. És ez nem más, mint az a hagyaték, amit Dávid fogalmaz meg, gyermekének, Salamonnak és összes rábízott népe tagjának az Úrral való személyes kapcsolattartás. Ez a legmeghatározóbb hagyaték, a hitélet, a tiszta, hamisítatlan, az Isten oldaláról való kezdeményezés elfogadása, amit Dávid a harcaiban, a gazdasági intézkedéseiben, a kulturális örökségében hagyott, az csak úgy ér el, és csak úgy marad meg, ha a fia Salamon a rábízott népet úgy kormányozza, hogy ő maga is és a rábízottak is az Istennel személyes élő kapcsolatot ápolnak. Csak akkor marad nép, az Ábrahám magvából kimálasztott nép, az idegen uralmak alól felszabadított nép, csak akkor lesz a megélhetésük biztosítva, hogyha valóban a legfontosabbra fókuszálnak. Mintha azt mondaná Dávid a fiának, Salamonnak, fiam, nézz körül, vedd át az örökséget, nézd meg, hogyan viselkedtem, nézd meg a hibáimat, okulj belőle, de lásd meg az Istenhez való hűségemet, és erre fókuszálj. Ez legyen a kiinduló pontja az életednek, és ez legyen a visszaérkezési állomás az életednek, az alap. Az Úrral való személyes és közösségi kapcsolat. Minden szülő és minden nagyszülő kirabolja a gyermekét, és megfosztja a gyermekét az élettől, aki az alapot nem mutatja meg. És ugyanezen a gondolatmeneten haladva, középkorban a reformátorok öröksége kérezkedik elő, akik a felolvasott rövid ige vers alapján felfedezik az évszázadok alatt letakart emberi kapzsiság, egyházi viaskodás, emberi dicsőség keresés okából eltakarodott, eltűnt lényeget, az alapot. Calvin János, Luther Márton, Zwingli és a többi reformátor, a magyar reformátorok, mintha a föld alól bányásznák elő a kincset. Mint amikor egy eltűnt épületre úgy jövünk rá, hogy egyáltalán létezett, hogy egy kapavágással, egy csákánnyal vagy egy ásóval beleütközünk a kőbe, és kibontjuk, és látjuk, mi ez egy épületnek az alapja. Az 1 Korintus 3.11 ősi ige így kerül elő sok más egyházi életünket megújító alapige mellett, hogy a fundamentum, az alap meg van vetve, az egyháznak, az Isten megvetette az alapját, az embernek, a keresztény hívő embernek Isten élet alapot vetett. Van egy fundamentum, egy az egész életünket átjáró fundamentum, Jézus Krisztus. Az Isten elhatározta és véghez vitte a világ megváltását általa. És van egy dokumentum, ahogyan volt Dávid kezében a templomépítés tervrajza és az ahhoz kötődő rendtartások. A mi számunkra és minden ember számára van egy dokumentum, amelyik bizonyítja ennek az alapnak a létezését, a Szentírás és az Evangélium. A fundamentum, az alap, amit Isten vetett meg, hogy ráépítse az egyház és az ember az életét, az nem más, mint Jézus Krisztus. Lehet alkudozni az Istennel. Én nem tagadom. Lehet ostromolni az imádságainkkal az eget, és az Isten képes változtatni sokszor a menetrenden, a kedvünkbe járjon. És az Istent meg lehet hatni. Sok bibliai történet van azon, hogy a buzgó ember könyörgése a hegyeket elmozdítja, mert Isten megszán bennünket. De az Isten önmagát tagadná meg, és az egész tervét rúgná fel, ha azt mondaná, hogy a meglevő alapon kívül van más. Ebből Isten nem enged. Az én szavamra se enged. A püspök szavának se enged, a pápa szavára se enged ebből az alapigazságból. Az összes Isten ellen ágáló ramocsaházi, nyírségi és magyar és nemzetközi vonalon működő ember szavára sem enged, mert összeborul a világ. Ráborul az emberiségre. Erről beszél Pál apostol, hogy a meglevő fundamentumon kívül nincs más, nem lehet más alapja az életednek, testvérem. Nem lehet. A pénz megolvad alattad. Az igyekezeted kifújja a szél alólad. Az arcodon, a kezeden megjelennek a ráncok. És mindannyiunk körül állnak majd gyászoló emberek. De van egy alap, amelyik megtartja a pénzedet, amelyik kisimítja a ráncaidat, és amelyik ott lesz alattad, amikor felravataloznak, és porrá leszel, és a kéz ott lesz, és kiemel a sírból, és újra elevenné tesz, és feltámaszt az utolsó napon. Nem vedhet más alapot Jézus Krisztuson kívül senki, mert ő odaállt az ítélet helyére, hogy elhordozza a mi bűneink büntetését. Tehát Pál apostol nyomdokain, hitvalló őseink nyomdokain haladva, akik felismerték, kidolgozták, rendszerbe foglalták, könyvekbe írták le ennek a tanításnak a lényegét és következményét. Itt van ezen az Isten tiszteleten a szent hagyaték. És én nagyon nem szeretném, ha lenne közülünk valaki, aki félváról veszi. Ha valaki úgy gondolja, hogy el lehet hesegetni ezt a nagy igazságot, hogy valaki belemerítse magát és a családját, a szeretteit, a szomszédait abba a tévedésbe, hogy a cselekedetek által be lehet menni az Isten országába. Hogy lehet cselekedet fundamentumot vetni, nem lehet. Hogy lehet anyagiakból fundamentumot vetni, nem lehet. Hogy lehet kedves szavakkal fundamentumot csinálni és az Istent levenni a lábáról, nem lehet. Ha már ezeket a szavakat használjuk, Istent a lábáról levenni, csak egy dologgal lehet. Ha hiszed, hogy Jézus Krisztus megváltott. Ezért az Isten mindent kiforgat a sarkából. Ezért az Isten neked bekészítette a helyet a mennyországba. Ezért az egyért, ha fia által hitre jutsz és hitben jársz. Erről beszél az apostol. Más fundamentumot senki nem vethet a meglevőn kívül, amely Jézus Krisztus. És a harmadik korszak, a harmadik helyszín, a mi templomunk és a mi korunk, a mi időnk, amikor is ezen a napon különösképpen is reflektorfénybe állunk, akik emberi voltunkból fakadóan hagyatékolásra kényszerülünk, úgy, ahogyan Dávid Salamonnak, úgy, ahogy a reformátorok a megjelenő újabb nemzedéknek átadták hitbeli meggyőződésüket és tanításukat. De nem is kell ezt erőltetve mondani és prédikálni, hiszen ösztönös az örökítési vágy. Hát milyen nagyszerű, amikor azt mondják, hogy a fiad olyan, mint te vagy. A lányod hasonlít a tempójában, az arcvonásaiban, olyan a járása. Milyen ösztönös indulat van bennünk, amikor azt mondjuk, hogy gyűjtögetjük számukra a megélhetést, igazgatjuk az útjaikat a kapcsolatokon keresztül, hogy jó legyen nekik. Bennünk van, a génjeinkben van az örökítési vágy, szándék, hogy a mögöttünk jövőknek, a ránk bizottaknak jó legyen. Isten reflektor fényében állunk a mai napon, és nagy méltósággal felismerhetjük, hogy a legtöbbet akkor adhatjuk, ha elvezetjük őket a Golgota eseményéhez. Hogy a megélhetésük, a védelmük, a kultúrájuk tanítása mellett, mert erre én is törekszem a sajátjaim között, te is törekedj a sajátjaid között, de a koronát vagy az abroncsot akkor helyezed el az életükre, az átörökített mindenre, hogyha eljutnak a hit által való megigazulás bibliai reformátori igazságához, egyébként szét fog porladni mindened. Egyébként semmibe vész mindened, lehet, hogy nem mertek neked erről beszélni, lehet, hogy visszafogottan mertünk ebben gondolkodni, de ebben legyünk bátrak a reformáció napján. A fundamentum nem lehet más. Nem lehet más, mint Jézus Krisztus. Vajon látható-e az életünkben, a gyülekezetünkben, vajon közölted-e már a rád bízottakkal, a néppel, te nem vagy király, én sem vagyok, nem egy nemzetet kell kormányozni, de egy házastársat, egy gyermeket, egy családot, azt igen. Vajon megmutattuk-e már, dolgoztunk-e már azon sokat, sokat dolgoztunk-e már a térdünkön állva, összekulcsolt kezünkkel, hogy az Isten iránt nem érdeklődő, vagy az Istenről lemondó, vagy az Isten flegmán elutasító, a nevetségessé tevő, könnyelmi gondolkodás megtörjön. Más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, mert minden összeroppan és minden megdől. Légy boldog és büszke református, hadd mondjam ezen az ünnepnapon, ha ismered az alapot. Légy boldog és nyugodt ember, hogyha a te életednek a talapzata nem a saját cselekedeted, nem a mások elismerése, hanem az a Jézus Krisztus, aki a szüleinké, a nagyszüleinké, hitvalló református elöljárónké volt. Ne hiányozzon az életedből a bizonyosság, és törekedj, dolgozz azon, hogy olyan tervrajza legyen az életednek, és ennek a Ramocsaházi gyülekezetnek, amelyik tervrajzon az áll, homályosok a falak, lukasak az ablakkarikák, néha be is ázik a tető, csak az alapja biztos, mert az alap nem más, mint Jézus Krisztus. Amen. 294. ének első versével válaszoljunk Isten igéjére, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szabadat. Köszönjük, jó Úrunk, hogy az alapot Te építetted meg. És köszönjük, hogy kimozdíthatatlan a helyéről, mert mindent és mindenkit Jézus Krisztus áldozata által fogsz megítélni. Hálát adunk, hogy mi erről már hallottunk gyermekkorunkban, hogy sokszor és sokféleképpen hirdethették nekünk, talán életmódjukkal a rajtunk körülöttünk és mellettünk élő emberek. Köszönjük a megbízatást, hogy mi is reformátorok kell, hogy legyünk, hirdessük az életünkkel, hirdessük a szavainkkal, hogy megvan a fundamentum, csak erre kell építeni. Bocsáss meg, ha sokszor hitvány dolgokat hordunk össze az életünkben, a beszédünkkel, a mulasztásainkkal, a cselekedeteinkkel, a javainkkal, amelyek nem kerülhetnek a fundamentumra. Imádkozunk azokért a mai napon is, akik gyászolnak, különösképpen a gyászoló családot hozzuk eléd, akik valóban megélték valóságosan a testi veszteségnek azt az eseményét, amelyet egy koporsó és egy megásott sír jelent. Vigasztalást nem emberi szavakban, hanem a te valóságos jelenlétedben kérünk az ő számukra is. Áld meg az úrvacsorai közösségünket, hogy legyünk bátrak, legyünk boldogok és szabadok elfogadni, amit te kínálsz önmagadban. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Tegnap kísértük utolsó földi útjára Szabó József testvérünket, aki 76 esztendőt élt. Ravatalánál a 46. Zsoltár első verse alapján hirdettük az evangéliumot. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig bizonyos segítség a nyomorúságban. Isten legyen vigasztalója a gyászoló családnak. Az elmúlt héten gyűjtöttünk Magdaléneumnak természetbeni adományokat és pénzbeli adományokat, amelyet eljuttattunk a Magdaléneum számára. Köszönjük mindazoknak, akik megértették és hozzájárultak a gondozotta segítéséhez. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy az egyházmegyében az idén is megrendezésre kerül az egyházmegyei pingpong bajnokság november 13-án 10 órától Nyírbátorban. Akik érdeklődnek, nyilvánvalóan többnyire férfiak, fiatal emberek, felnőtt és ifjúsági kategóriában tölthetünk kellemesen egy napot együtt, és ugyancsak november 13-án délután 4 órától a nyíribronyi gyülekezet kedves meghívását tolmácsolom, akik az Éden zenekart hívták meg, akik nálunk is zenéltek pünkösd másodnapján a családi napon. Tehát november 13-án, két hét múlva a nyíribronyi kultúrházban lehetünk együtt, akik vágyakoznak, jelentkezzenek és közösen is át tudunk menni. Ma délután 3 órakor a gyászolók alkalmát tartjuk meg, szeretettel várunk vissza mindenkit, különösképpen azokat is, akik az elmúlt egy esztendőben álltak meg szerettük Ravatala mellett gyülekezetünkből. Úrvacsorai közösségünket Szabó András kenyéradománnyal, Juhász István pedig boradománnyal segítette, az ő adományaik vannak az úrasztalán, Isten áldja meg életüket és családjukat gazdagon. Az Úr legyen és maradjon életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora. Az úrvacsorai közösségre egy kivetített énekkel készülünk, 3 verse van, ezt énekeljük. Kenyered és borod táplál engem, te gyógyítod szívem, hogyha fáj.
Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelen való gonosz világból, az Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mind örökkön, örökké. Amen. Hallgassátok meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Megírta ezt a három első evangélista, de legteljesebben megírta Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levelében, a 11. rész 23. és következő versében eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a poharat is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: e pohár, am az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Tegyünk azért vallást a mi bűneinkről imádságban. Mindenható Isten, kegyelmes Atyánk a Jézus Krisztusban, megvalljuk előtted, hogy szegény, bűnös gyermekeid vagyunk, akik bűnben születtünk, hajlamosak vagyunk a rosszra, és tehetetlenek a jóra. Napról napra áthágjuk törvényeidet, és igazságos ítéleted szerint kárhozatot és örök halált érdemelnénk. De íme szánjuk és bánjuk bűneinket, és alázattal kiáltunk hozzád, hogy Jézus Krisztus érdeméért könyörülj rajtunk kegyelmesen. Formáld át szívünket, tisztítsd meg életünket, hogy megértve mindazt, amit értünk tettél, ezentúl csak neked éljünk. Amen. Énekeljük a 183. dicséretet. Vallást tettünk a mi bűneinkről, illetve tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondva az egyetemes keresztény egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal anyaszentegyházunk állandó gyakorlatához képest még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre mindnyájan hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek meg. Azt kérdezem először is. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Másodszor, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri, tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít. Harmadszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén által visz az ő örök dicsőségébe. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most pedig, akik magatokat illendőképpen elkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel. Az úrvacsoraosztás alatt 459. dicsérettől kezdve énekeljük az énekeket. Keresztjén atyán fiai, így szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt azonban elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget és béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok vagyon, ne bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsátott ti néktek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hívattatok is egy testben. Most mielőtt megtérnénk hajlékunkba, jeltek emeljük fel szívünket Istenhez, és adjunk hálát velünk közölt kegyelméért imádságban. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus által bűnbocsánatot adtál számunkra. Hálásak vagyunk, hogy erről a mai napon is megbizonyosodhattunk. Urunk, szeretnénk egész életünkkel ezt a kegyelmet hirdetni, hogy mások is megláthassák, mások is átélhessék mindezt. Kérünk, szenteld meg életünket, formálj minket akaratod szerint, tégy alkalmassá bennünket a neked való szolgálatra. Fogadd el életünket, taníts minket utadra, és készíts bennünket a veled való örök közösségbe. Legyen tiéd a dicsőség most és mindenkor. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és záró énekünket énekeljük a 434. dicséretet. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. pedig Isten szolgájaként kövesd az igazságot, Isten félelmet, hitet, szeretetet, békességes tűrést és a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál. Amen.